Az iskolások már megtanulták a leckét, takarékosabbak, mint szüleik. A takarékos gazdálkodás a pénzügyi tudatosság egyik kulcseleme. A pénziránytű alapítvány pénzügyi személyiség tesztjeinek adatait elemezve biztató tendenciákat figyeltek meg. A lakosság, különösen az iskolás korosztály megtakarításokkal kapcsolatos magatartását illetően. A takarékossági világnap apropóján a tudatos gazdálkodás fontosságára hívja fel a miskolci általános iskolások figyelmét is a pénziránytű alapítvány és a pénzmúzeum közös alkotó pályázata. Bukut Zsuzsannát, a pénziránytű alapítvány kommunikációs szakértőjét kérdezzük. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mit is lehet tudni a pénziránytű alapítvány ezen tesztjéről? Miről is szól, kik tölthették ki? Egy kicsit mutassuk be ezt a tesztet, amit az elmúlt időszakban kielemeztek.
A pénziránytű alapítvány 2015 óta egy nagyon izgalmas pénzügyi személyiségtesztet bocsájtott a lakosság rendelkezésére, és azóta is minden évben 4-5 ezeren felnőttek, 3-4 ezeren gyerekek, és most már 2021 óta külön tesztünk van a középiskolás korosztály számára, ahol a pénzügyi személyiségükről tudhatnak meg egy picivel többet. Azt szoktuk mondani, hogy a pénzügyi tudatosság alapja az önismeret, és ezért is készültek el pszichológus és oktatási szakemberek segítségével ezek a pénzügyi személyiségtesztek, ami egy nagyon egyszerű online kitölthető teszt, és azért is nagyon szereti mindenki, mert egyrészt anonim, viszont azonnali visszajelzést ad arról, hogy mik a mi pénzügyi erősségeink, mik azok a területek, ahol egy picit érdemes lenne fejlődni. A háromféle teszt, az általános iskolások tesztje, ezt hívjuk, hogy a gyerekek tesztje, ők mondjuk ugye a felső tagozatos korosztály, a középiskolás tesztje és a felnőtt teszt természetesen eltér egymástól, de ami mindegyiket összeköti, hogy több dimenzió mentén méri a pénzügyi tudatosságot, illetve a pénzügyi személyiségét a gyerekeké. Egyszerűbb formában a középiskolások az ő nyelvezetüknek megfelelően felnőtt, viszont már 6 dimenzióban méri azt, hogy valaki takarékos, beosztó, árérzékeny esetleg, mértéktartó-e, mennyire szorgalmas, mennyire figyel oda arra, hogy például egy pici plusz munkával nagyon sokat lehet spórolni, illetve milyen ismeretei vannak, mennyire pénzügyileg tudatos lehet. Így ezek a tesztek online elérhetőek a Pénzirányt Alapítvány honlapján, bárki bármikor újra és újra kitöltheti, és akár nézheti is azt, hogy változott-e az évek folyamán mondjuk a pénzügyi személyisége. Azt kéri a teszt mind a három korosztálytól, hogy bizonyos a pénzügyi viselkedésére, hétköznapi magatartására vonatkozó kérdésekben, illetve állításoknál egytől ottig osztályozom, hogy mennyire ért vele egyet, tehát egy nagyon egyszerűen és gyorsan pár perc alatt kitölthető tesztről van szó. És a különböző dimenziók mentén megmutatja ez a teszt, hogy melyik területnél értek el jó pontszámot, magas pontszámot, és ott, ahol ennek a mértéke alacsony, ott még tanácsokat is ad, hogy mire érdemes és hogyan odafigyelni. Tehát pozitív megerősítés is, és tanácsok is vannak ebben a tesztben.
Pénziránytű alapítvány számára az adatokból mi látszik, akár az egyes korosztályoknál, a felnőtteknél, középiskolás, illetve általános iskolásoknál, akár a megtakarítás szempontjából milyen eredmények jöttek ki?
Hát most amire fókuszáltunk, az pont a takarékossági világnak kapcsán a megtakarítás dimenzió, és ezt néztük meg minden korosztálynál, hogy vajon amióta kialakítottuk a tesztet, azóta az adott években, az adott korosztályban, hogy sikerültek a megtakarító, beosztó pontszámok, és hogyan változtak. És az az igazság, hogy itt-ott meglepő, másutt pedig a várakozásainknak megfelelő eredmények születtek. Már korábban az OECD módszertanon alapuló kutatásainkból is látszott, hogy a felnőttek pénzügyi kultúrájában a magatartás és a tudatosság az tulajdonképpen nagy mértékben összefügg azzal, hogy éppen milyen gazdasági ciklusok épp milyen fázisában vagyunk, amikor konjunktúra van, amikor egy picit jobban el lehet engedni a gyeplőt, hogy így fogalmazzak, akkor ez a megtakarítás és az odafigyelés és a tudatosság is egy picit alább hagyott, és akkor, amikor válságterhelte időszakok voltak bármilyen oknál fogva is, akkor viszont nagyon szépen látszott, hogy jobban odafigyelnek a felnőttek a pénzügyeikre. Ez gyönyörűen visszajött a pénzügyi személyiségtesztekből is, ez egy teljesen más módszertanon alapuló, teljesen más jellegű felmérés, és itt is gyönyörűen látszott, hogy hát a 2008-as válságból 2015 táján már egész jól kilábaltunk, már akkor kezdtünk fellélegezni, akkor beindult a gazdaság, és akkor még érződött azért a válságnak a hatása, akkor még látszott, hogy ez a megtakarítás dimenzió, ez elég magas értéket vett föl, és onnantól kezdve, hogy egy viszonylagosabb, konjunkturális időszak volt néhány éven keresztül, megtakarítás dimenzióban a magas pontszámok aránya az így zuhanó repülésben kezdett a felnőtteknél, egészen 2019-es COVID-válságig, ahol viszont onnantól kezdve megint látunk egy felívelést, ami azóta is tart. Tehát most körülbelül ugyanott vagyunk, mint a válságnak, a 2008-as válságból való kilábalás, de még mindig óvatos időszak végén, tehát hogy gyönyörűen látszott ez a gazdasági ciklus. Ugyanakkor a gyerekeknél nem látunk. Gyerekeknél, középiskolásoknál természetesen az ő megtakarításaik, a zseppénzükkel, vagy az ösztöndíjukkal való gazdálkodás pont a szülői háttér miatt nem tesz rájuk ilyen jellegű nyomást, tehát nincsenek ott azért a gazdasági ciklusoknak a ilyen mértékben a hatásai. De amíg azt láttuk, hogy már az általános iskolások is stabilan, szépen megtakarítást nagyon fontosnak tartják, a középiskolásoknál éveken keresztül, tehát már most már a negyedik éven mérjük a középiskolásokat is, és minden évben nagyon magas, 96% azoknak az aránya, akik a megtakarítás dimenzióban ilyen jó eredményt érnek el. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, mert azt látjuk, hogy tényleg most már az iskolások is elkezdtek foglalkozni ezzel, hogy pénzügyi tudatosság, hogy oda kell figyelni, már a családban is beszélgetnek erről, az iskolai pénzügyi nevelés is egyre nagyobb teret kap, tehát hogy igen, most már úgy látjuk, hogy felnő egy olyan generáció, amelyik oda fog figyelni arra, hogy mit jelent az, hogy megtakarítás, hogyan kell hosszú távon gondolkodnom, hogy érdemes odafigyelnem arra, hogy mit megtakarítsak a váratlan kiadásokra, a céljaim elérésére, és ezt az ívet egyébként nagyon sok más kutatásunk is alátámasztja.
És ha már a takarékosság világnap apropóján beszélgetünk erről a tesztről, illetve az eredményeiről, a takarékossági világnap alkalmából, illetve hát itt fogalmazhatunk úgy most már akár, hogy a karácsonyi időszak előtre a pénziránytű alapítvány munkatársai mondjuk a miskolci felnőtteknek, diákoknak, általános iskolásoknak mit tanácsolnak, ha jól tudom, 5 pontban szedték össze itt a tanácsokat. Milyen fontos tanácsok vannak itt a megtakarítás szempontjából?
A megtakarításról mikor beszélünk? Természetesen akkor beszélünk, amikor a bevételeink tartósan, vagy egy-egy adott hónapban meghaladják a kiadásainkat, és tényleg van egy el nem költött összegünk, amit célokra vagy váratlan kiadásokra megpróbálunk félrerakni. És ehhez az kell, hogy a családi költségvetés egyenlege, úgy mondjam, pozitív legyen, tehát több bevételünk legyen, mint amennyi kiadásunk. Ebből az alapvetésből kiindulva nagyon sokan úgy kezdik, hogy jó, a bevételhez akkor nem akarok hozzányúlni, de akkor mit faragjak le, milyen kiadást faraghatok le annak érdekében, hogy nőjenek a megtakarításaim. Ez egy rettenetesen pozitív gondolat, tehát ezt nagyon-nagyon tudjuk támogatni, hogy igen, a kiadásainkat nézzük meg. Ugyanakkor érdemes arra is gondolni, hogy a családi költségvetés egyenlege nem csak úgy javítható, ha lefaragunk a kiadásokból, hanem ha a bevételeinket próbáljuk meg növelni, vagy a már meglévő megtakarításainkat megfelelő módon befektetni. És az első tanácsunk az az, hogy igen, kezdjük azzal, hogy megnézzük a bevételeinket, megnézzük a kiadásainkat, a felesleges kiadásokat megpróbáljuk csökkenteni, a pazarlást megpróbáljuk csökkenteni, de figyeljünk oda erre is. Ez az egyik ilyen jellegű tanácsunk. A másik, hogy nagyon sokan takarékoskodnak úgy, hogy megjön a bevétel, akár több forrásból, az adott hónap kiadásait végignézik, elköltik, és ha marad, akkor azt esetleg félre rakják. Itt is azt tudjuk mondani, hogy ha az utolsó, a hónap utolsó napjaiban nem költjük el, nem szórjuk el a bevételünk maradékát, hanem félretesszük, ez egy nagyon pozitív magatartásforma. Sokkal előrébb visz minket azonban hosszú távon, ha azt mondjuk, hogy kijelölünk egy célt, és már hónap elején, amikor megérkeznek a bevételeink, akkor félretesszük a megtakarítandó összeget. Tehát ne hó végén, ne maradékelven, hanem kezdjük azzal, hogy hó elején 10%-ot mindenki saját pénztárcájának megfelelően félrerak, úgy tesz ezzel az összeggel, mint hogyha ez nem is lenne. Az a legjobb, hogyha valamilyen formában befekteti, akár hosszú távon is, nyugdíj előtt takarékosságra gondolva, vagy ha más nem leköti, érdemes utána nézni, kinek, hogyan, mik a kockázatviselési preferenciái és a hozam elvárásai, és annak megfelelően választani befektetési formákat. De úgy csinálunk ezzel a pénzzel, mintha nem is lenne, és gazdálkodunk a maradékból. Ez sokkal inkább előre tud vinni minket. Aztán van egy olyan tanácsunk is, amit érdemes végig gondolni, ezt mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy mentális könyvelést végzünk. Vannak olyan háziasszonyok, én is ismerek ilyet, aki azt mondja, hogy megvan a havi bevételének az a része, amit el tud költeni, és akkor szépen ilyen pici borítékokba félre teszi, felcímkézi a borítékot, hogy ezt mondjuk az élelmiszerre, ezt mondjuk a ruházkodásra, ezt mondjuk a gyerkőcnek, a tanulmányaira, stb. Ezt ajándékokra, ezt szórakozásra költjük, és ezeket a kis borítékokat, mint egy ilyen könyvelési tételeket használja. Ez már azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon tudatosan próbál gazdálkodni. Ennek egyetlen egy veszélye lehet, valami közbejön, szórakozásra nem költöttük el az összeget, vajon minden összeget, mondjuk egy betegség miatt, valami olyan, ami miatt egy picit ez a boríték megmaradt az adott hónapban, mit teszünk ezzel a pénzzel? Azt mondjuk, hogy akkor választunk valamit, és akkor mégis itt van még 20 ezer forint, akkor ezt gyorsan költsük el, vagy gondolunk arra, hogy ezt a pénzt bizony félre is rakhatjuk, és meg is takaríthatjuk. Ez is lehet egy jó megoldás. Amit már régen figyelünk, hogy igen, tud fájni a pénzköltés, sőt, ezt mérték is, hogy valóban, amikor kifizetünk egy összeget, akkor akcióba lép az agyfájdalom központja, és hasonló üzeneteket küld az agyunk, mint a fizikai fájdalomnál. Azonban nagyon remek fájdalomcsillapítóink vannak. Ugye ez a fájdalom akár idézőjeles, akár szoktuk érezni, hogy jaj, nem szívesen adom ki a pénzt. Ez a fájdalom egyben arra sarkalna minket, hogy vigyázzunk a pénzünkre. A fájdalomcsillapítók viszont gyönyörűen el tudják fedni ezeket a kis üzeneteket, és hát ezeket a fájdalomcsillapítókat vagy saját magunknak találjuk ki, vagy bizony a marketing és a marketing kommunikációs eszközök találják ki a számunkra. Vannak olyan pénzügyi szolgáltatások, amik nagyon hasznosak lehetnek, de többek között ezt a fájdalmat azzal csökkentik, hogy az élményt, amit meg tudunk vásárolni, illetve magát a fizetés fájdalmát elválasztják egymástól, és érdemes odafigyelni erre is, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz, az élményünk legyen teljes, ha elmegyünk nyaralni, akkor miért egy számla kifizetésével kell zárnunk? Hát fizessük ki hamarabb, vagy fizessük ki hitelkártyával, és akkor egyszerűen könnyebb kiadni a pénzt. Ezekre is érdemes odafigyelni, hogy milyen fájdalomcsillapítókkal vagyunk hajlandóak élni. Illetve van még egy ötödik tanácsunk, ha ez a sok kisi sokra megy alapon, ezzel össze is lehetne foglalni ezt az ötödik tanácsot, hogy biztos mindenkinek vannak, én is tudom, nekem is vannak, őszintén bevallom, olyan pénznyelők, amikkel amikor egy picit ételt kiadunk, akkor nem szoktunk foglalkozni. Tehát például minden reggel bemegyünk a kedvenc kávézónkba, kifizetjük azt a kávét, manapság már mondjuk egy láttéért kifizetni egy ezrest, nem egy nagy kunst mondjuk egy kávézóban, és bizony-bizony ezek a kis tételek, amikor ezeket összeadjuk, akkor nagyon nagy tételt tehetnek ki. Én például így ki is számoltam, hogyha csak minden munkanapon két ilyen kávét iszom meg, és azt egy évre felszorzom, akkor több mint 400 000 forintot költöttem el csak erre az icipici kávézásra, és ebből bizony már egy családi nyaralást össze lehetne hozni. Tehát érdemesebb odafigyelni ezekre a pénznyelőkre, és akár ilyen nagyobb távlatból figyelni őket, összeadni egy egész hónapra, egy évre, és akkor rögtön rájövünk, hogy na biztos, hogy minden alkalommal kellene nekem az a kávé, vagy az a bármilyen más apró kiadás. És ezekre az ötletekre a gyermekeinket is megtaníthatjuk, megmutathatjuk nekik, együtt számolhatunk, együtt spórolhatunk, illetve ezeket az ötleteket, ha átadjuk nekik, akkor nekik ez lesz a természetes. Ha pedig mi is így csináljuk, és ők ezt látják, akkor pedig olyan mélyen beivódik a lelkükbe, hogy az ő magatartásuk már felnőtt korukban nagyon-nagyon pozitív irányba mozdul el.
És ha már a gyerekek így szóba kerültek, akkor a következő téma pedig egy alkotópályázat lenne. Milyen alkotópályázatra is esetleg a miskolciak tudnak-e jelentkezni?
Természetesen ez az alkotópályázatunk, melyet a pénzmúzeummal közösen hirdettünk meg, azt a címet viseli, hogy takarékosság, ahogyan én látom, a takarékossági világnap alkalmából jó szívvel ajánljuk országosan minden egyes diáknak, illetve tanárának. Ezt az alkotópályázatot a kisebb korosztályoknak szántuk, 1-től 6. évfolyamos diákoknak hirdetjük meg. Ez a pályázat a pénzirányú iskolahálózat diákjainak nyitott. Országosan, hát most már 600 iskolával rendelkezik az iskolahálózatunk, és azt azért szeretném elmondani, hogy ehhez az iskolahálózathoz csatlakozni. Maga a regisztráció, a csatlakozás és a tagság is teljesen ingyenes, néhány kattintással megtehető honlapunkon keresztül. Ezért biztatok minden iskolát, minden tanárt, minden diákot, hogy csatlakozzanak az iskolahálózathoz, és akkor részt tudnak venni ezen a pályázaton. És ez tényleg egyszerű és ingyenes, csak előnyökkel jár ez a pályázat. Három korosztályban hirdettük meg, első és második osztályosoknak, harmadik, negyedikesek versenyeznek együtt, illetve az ötödik, hatodik osztályos kisdiákok versenyezhetnek együtt. Azt kérjük tőlük, hogy kézzel készített rajz formájában picit gondolkodjanak el arról, mit jelent számukra a takarékosság. Az idősebb korosztályokban azt is szeretnénk, hogyha a megtakarítások és a fenntarthatóság kapcsolatát is meg tudnák mutatni egy picit, hogy lehetünk nem csak takarékosak, hanem vigyázhatunk a bolygónkra is. Egyúttal a legkisebbeknek, az első-második osztályosoknak pedig egy nagyon kedves messzével próbáljuk meg az érdeklődését fölkelteni, ezek mind elérhetőek a honlapunkon. November 25-éig várjuk a diákoknak a kézzel készített pályázatait, és mindhárom korosztályban a legügyesebb, legkreatívabb, legötletesebb pályaművet, a 10 legjobb pályaművet díjazunk, így összesen 30 alkotást fogunk díjazni a pályázat végére. Nagyon jópofa okos eszközöket, játékkonzolokat, értékes nyereményeket nyerhetnek a kis kreatív alkotók, ugyanakkor biztatjuk a tanáraikat is, azon túlmenően, hogy csatlakoznak az iskolahálózatunkhoz. Természetesen minden korosztályban a legtöbb diákot motiváló tanárokra is értékes nyeremények várnak. Azt egyébként elmondanám, hogy ezt az alkotópályázatot is minden évben meghirdetjük, és a tavalyi alkotópályázatunkon, ahol a pénzügyi tervezés volt a téma, mindhárom korosztályban volt Borsod megyei díjazottunk, úgyhogy összesen 4 díjat sikerült kiosztanunk, 4 diákot díjaztunk Borsod megyéből a tavalyi pályázaton, úgyhogy biztatom most is a miskolciakat, illetve a megyeieket, hogy igen, legyenek részt ezen a pályázaton, mutassák meg, mit jelent számukra a takarékosság és a megtakarítás fogalma.
Az iskolások már megtanulták a leckét, takarékosabbak, mint szüleik. A Takarékossági Világnap apropóján a tudatos gazdálkodás fontosságára hívja fel a miskolci általános iskolások figyelmét is a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum közös alkotópályázata. Bukut Zsuzsannával, a Pénziránytű Alapítvány kommunikációs szakértőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.